A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az elektronikai eszközök, pontosabban ezek akkumulátorai nem szeretik a szélsőséges időjárást. Egyrészt télen lehet megfigyelni, hogy hamarabb merülnek le például az okostelefonok, amelyek a hidegben is ott vannak a felhasználók zsebében, illetve az elektromos autók hatótávja is alacsonyabb. Ugyanakkor nyáron a kánikulában is pillanatok alatt le tudnak merülni a napon felejtett okostelefonok. Mindkét esetben a hőmérséklet és a kémiai folyamatokban keresendő az ok, ugyanakkor ezen jelenségek felvetik azt a kérdést is, hogy mennyire lehet káros a gyors töltés, amelynek hatására az akkumulátor jobban felmelegszik. Mekkora degradációt eredményez a szélsőséges hőmérséklet, vagy éppen a gyors töltés, és mi lesz az elhasznált akkumulátorok sorsa? Erről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk: akkumulátorok és hőmérsékleti viszonyok. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk élőben dr. Csegzi Sándor fizikus, akinek köszönöm, hogy bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást, szeretettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, munkatársait.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, Csegzi úr, hogy hogyan befolyásolja az akkumulátorok üzemidejét a szélsőséges időjárás. Gondolok itt arra, hogy egyrészt télen a nagy hidegben, másrészt nyáron a nagy hőségben is hamarabb lemerülnek az okostelefonok és egyéb elektronikai eszközök is.
Hát azt gondolom, hogy könnyebb lesz megérteni ezeket a folyamatokat, hogyha visszamegyünk egy kicsit az általános iskolai ismereteinkhez, az akkori kémiaórákhoz, fizikaórákhoz, és elismétlünk egy pár alapfogalmat, amivel akkor találkoztunk, és nem gondoltuk, hogy ilyen jelentősége lesz majd a későbbi életünkben. Talán mindenki emlékszik arra a kísérletre, amikor egy citromba a kémiatanár beszúrt, vagy a fizikatanár beszúrt egy vasszeget és egy részdarabot, és a kettő között egy érzékenyebb műszerrel feszültséget tudott kimutatni. Ugyanezt a jelenséget meg lehet ismételni krumplival. És ma már van olyan kisfogyasztású és viszonylag alacsony feszültséggel működő fényforrás is, ezek a ledek, amelyek már 1,8-1,9 volt nagyságrendű feszültségnél képesek fényt kibocsátani, és így még látványosabb lehet a kísérletünk. Ennek a lényege az, ezt most már mindjárt 200 éve Galvani vagy Volta, az ő neveik is szerintem ismerősek, ha nem más a Voltnak a mai használata kapcsán, akik először tudtak vegyi energiát átalakítani elektromos energiává. És az akkumulátorokban ez történik, hogy vegyi energiát alakítunk át elektromos energiává, azzal a különbséggel az előző kísérletekhez képest, hogy itt megfordíthatóak a folyamatok. Tehát van három része ennek a berendezésnek, amiről beszélünk, és amit most akkumulátornak nevezünk. Van két elektródája, kettő között elektrolit, valamilyen vegyi anyag, amiben úgynevezett oldott töltéshordozókat tudunk felfedni, és nyilván mindez benne van egy edényben, egy tartályban, ez most a legmodernebb változatok esetében egy egyszerű műanyag tasak, vagy egy alumínium tasak. Ha az elemeket az akkumulátortól azt különbözteti meg, hogy az elemek csak egy irányba tudnak működni, tehát a vegyi energiát átalakítják elektromos energiává egy külső fogyasztón keresztül, úgymond egy kisülési folyamat egy áramkörben történik, lehet az egy, ugye, egy égőnek a fényforrásnak a betáplálása, vagy akár a telefon működtetése, vagy valami más. De előnyösebb az, amikor ez a folyamat megfordítható, tehát feltölthető ez a szerkezet. Ilyenkor beszélünk akkumulátorról, amikor elektromos energiával feltöltjük, illetve visszafordítjuk azokat az egyi folyamatokat a rendszerben, amivel aztán később újra vissza tudjuk hívni a befektetett energiát, és elektromos energiáként tudjuk alkalmazni. És hát még nem válaszoltam a kérdésre, mert muszáj ezeket az alap jelenségeket felsoroljuk ahhoz, hogy megértsük a hőmérséklettel való összefüggést. Ezt is tudjuk szintén már a 7-es, 8-os kémia-fizika órákról, hogy a vegyi folyamatokat a hőmérséklet nagymértékben befolyásolja. Akkor is, ha külső hőmérsékletről beszélünk, akkor is, hogyha a vegyi folyamat során keletkezik hő, ugye ilyen típusú jelenséget is láthattunk az órákon, és ezek mind befolyásolják a reakciósebességet, illetve befolyásolhatják újabb reakcióknak a megjelenését, amelyek gátolják azoknak a töltéseknek a mozgását, amelyek az akkumulátor esetében a szükséges, egyenletes töltés-mozgást biztosítanák, illetve az áram létrehozásának a lehetőségét egy külső áramkörben. Tehát, ha túlságosan felmelegszik ez a rendszer, az a baj. Egyfelől a két elektródán, az anódon és a katódon jönnek létre olyan folyamatok, amelyek meggátolják ezeknek az elektródáknak a vegyi működését a rendszerben, illetve az elektrolitban, ami összeköti a két elektródát, játszódhatnak le olyan folyamatok, amelyek gyakorlatilag megszakítják azt a vegyi folyamatot, ami az elektromos energia létrehozásához szükséges. A hideg esetében pedig ugye a fordított jelenség történik, lelassulnak annyira ezek a folyamatok, hogy akár le is állhatnak, hogyha extrém alacsony hőmérsékletről beszélünk. Ez az extrém alacsony hőmérséklet, ez például az autók esetében, vagy a telefonok esetében már a mínusz 5, mínusz 10 fok is extrém hőmérsékletet jelenthet, illetve ellenkező irányban a plusz hőmérsékleteknél általában a 35-40 fok fölötti hőmérséklet jelenti már a véget. A vége, ami azt jelenti, hogy kikapcsol a rendszer, vagy tönkre megy az akkumulátor. Az ideális hőmérséklet a mai akkumulátorok esetében a 20 és 30 fok közé tehető, egyes típusoknál egész 40 fokig lehet menni, de már a 20 fok alatti hőmérsékleteket általában nem nagyon szeretik bármelyik akkumulátor típusról beszélni.
Hallhattuk itt az imént, hogy hogyan befolyásolja a szélsőséges meleg és a szélsőséges hideg az akkumulátorok működését, ezek üzemidejét, de egy gondolat erejéig térjünk ki az elektromos autókra, ugyanis ezek kapcsán azzal szembesülnek a tulajdonosok, hogy télen sokkal kisebb a hatótáv, viszont a nyár kapcsán nem igazán lehet ilyen panaszokkal találkozni, annak ellenére sem, hogy a szakemberek azt tartják, hogy a nagy forróság sem ideális a villanyautók akkumulátorainak és ebből kifolyólag a hatótávnak sem. Ennek kapcsán merül fel bennem az a kérdés, hogy az elektromos autók tárolókapacitását nem befolyásolja olyan mértékben a nyár, vagy hogyan történhet az, hogy amikor kint 40 fok van, akkor mégsem jönnek olyan nagy panaszok az elektromos autó tulajdonosoktól, mint télen. Nyilván lehet és kell is beszélni az elektromos autók esetében akkumulátor hűtésről és akkumulátor fűtésről is.
Így van, tehát ez a két kulcs szó, a hűtés és a fűtés. Hát végül is az elektromos autók története elég rövid, ugye 10-15 évre tehető maximum az a távolság, amikor elindult az elektromos autó gyártás, és mai napig a legnagyobb kihívás az elektromos autók esetében az akkumulátor. Ma nincs kiforva még az, tehát mondjam úgy, hogy nincs a piacon az az akkumulátor, ami megoldja ezt a problémát, ami csak az egyik probléma a hőmérséklet kérdése. Gyakorlatilag ezelőtt 20 évvel indult el egy új kísérletezési láz a tudományos világban, a mindenféle elektromos energiatárolási lehetőségeknek a keresése. Akkor még nem az autó volt a kérdés, hanem már beindultak a mobiltelefon problémák, illetve a különböző megújuló energiák esetében a tárolási kérdések. És ezek mind akkumulátor problémát jelentettek. Egyfelől a kapacitás, hogy minél kisebb térfogatban, minél kisebb tömegben, minél nagyobb energiát lehessen eltárolni. Másfelől ezeknek az alakja legyen könnyen modellezhető. Ez is egy komoly probléma volt, ugye, ha még van, aki emlékszik a kezdetleges mobiltelefonokra, hogy mekkora helyet foglalt az akkumulátor, illetve mennyire kidomborodott a telefonoknak a hátsó fele az akkori akkumulátor típusok kapcsán. Aztán jöttek, majd később még szóba hozzuk az akkumulátor típusokat, megjelentek az újabb változatok, amelyek már különböző design modelleket tettek lehetővé. Viszonylag kis tömeg és kis térfogat esetében nagy energia tárolási kapacitással bírva. Ez nyilván, hogy az autóiparban is megjelent. Ma is az egyik nagy probléma az elektromos autók esetében, azon kívül, hogy hogyan viselkednek az akkumulátorok, maga a tömeg. Nagyon megnehezülnek az elektromos autók az akkumulátorok miatt. Másfél tonna, két tonna tömeggel bírnak, ami ugye hiába lesz megújuló energia meghajtású, hogyha megnő a fogyasztás, mert azért ezeknek is van fogyasztása, és nem kevés, tehát ma már ugye 18-20 kilowattóra fogyasztás, már egy jó fogyasztásnak számít 100 kilométeren, amit hogyha átalakítunk a fosszilis üzemanyag formájára, akkor meglátjuk, hogy már egy eléggé kevésbé versenyképes mennyiségekről beszélünk. De ez egy más kérdés, tehát nem ebbe fogunk most belemélyülni. A lényeg az, hogy az akkumulátorokat ahhoz, hogy ideális körülmények, működési körülmények között lehessen tartani, ma már hűtik vagy fűtik. Tehát télen fűtik, nyáron hűtik, és nagyon gyakran lehet ilyen hirdetést is látni az elektromos autók esetében, hogy hőpumpával rendelkezik. Tehát nem a klasszikus hűtési technológiát használja, hanem a ma már a légkondicionálás modern változatát, ezt a hőpompás megoldást, ami magasabb hatásfokot és ezáltal kisebb fogyasztást feltételez. Tehát illetve létfontosságú az elektromos autók esetében ez a hőmérséklet kondicionálás. A telefonok esetében egy kicsit könnyebb helyzetünk van, mert télen ugye zsebben hordjuk a telefont, és akkor könnyebb egy adott hőmérsékletet fenntartani. Nyáron pedig hát hűteni, hogyha kint 36 fok van, akkor nem tudjuk nagyon hűteni. Viszont én már jártam meg nem egyszer, hogy autóba hagytam a telefonomat, és mikor visszaültem az autóba, meleg nyári nap, ki volt kapcsolva a telefon, tehát van egy természetes védekezési mód, illetve nyilván a cégek termosztátot helyeznek a telefonokba, és hogyha túl fűtés van, akkor kikapcsolnak. Ennek más biztonsági oka is van, és talán erről is beszélünk majd, amikor felsorolunk néhány akkumulátor típust a következőkben.
De még mielőtt oda eljutunk, beszélgessünk az akkumulátorok degradációjáról, vagyis arról a jelenségről, amikor az akkumulátor az elhasználtság miatt egyre kevesebb, egyre kisebb mennyiségű áramot tud felvenni. És bár még több hónap van a télig, a hideg idő beálltáig, de első ízben beszéljünk arról, hogy a mínuszfokok mennyire befolyásolják az akkumulátorok élettartalmát. Beszélhetünk-e arról, hogy a hidegben degradálódnak ezek az akkumulátorok, most függetlenül attól, hogy okostelefonról, laptopról vagy elektromos autóról beszélünk?
Hát ez az egyik nagy kérdés, mert erre még nincs elég tapasztalat. Ugye a néhány éves, 10-15 éves története ennek a folyamatnak még nem engedett elég tapasztalatot szerezni ebben a kérdéskörben. Egyértelmű volt ez a vélemény, hogy akár a hőmérsékleti viszonyok miatt, akár az egyéb működtetési viszonyok miatt beállhat egy degradációs folyamat. Általában négy okot szoktak felhozni az autók esetében, de kitérek részleteiben a telefon esetében is. Az egyik a villámtöltés kérdése, hogy gyorsan, nagy energiával töltsük fel, ugye a rövid idő alatt az akkumulátort. A környezet hőmérséklete, az, amiről beszéltünk mostanig, hogy télen vagy nyáron. A futás teljesítmény egy fontos kérdése az akkumulátor iparnak, hogy hogyan befolyásolja, tehát milyen élettartama van lényegében egy akkumulátornak, és tehát ez az idő, hogy mennyi idő alatt jut el egy bizonyos szintre az akkumulátor. Mikor beszélünk degradációról, ugye, tehát fogalmazzuk meg ezt a kérdést is. A degradációról akkor beszélünk egy akkumulátor esetében, hogyha a gyártási időpontjától egy bizonyos időn belül 70%-os kapacitásra, van, aki 80%-ot mond, de általában a 70% elfogadott szintre esik. Ez tehát a felsorolt néhány tényezőn túl még más tényezők is befolyásolhatják, és ez pedig a töltési szint, illetve a lemerülési szint. Megszoktuk azt, ugye így általában minden prospektusban ezt nekünk figyelmeztetésként jelzik, hogy ne merítsük az akkumulátort 20% alá, illetve ne töltsük 100%-ra. Ezt az autók esetében viszonylag könnyen el lehet érni, mert úgy van beállítva az elektronika, hogy amikor már 20%-át elérte a töltési szintnek, akkor zérót jelez nekem kint, és leállítja a teljes működőképességet. A töltés esetében is még csak 80%-on van az akkumulátor, de ő már nekem 100%-os töltöttséget jelez. Ez ugye mit jelent? Hogy a prospektusban azt mondja, hogy a hatótávolságon 150 kilométer, de ez akkor lenne, hogyha a 100%-ról lemerítem zéróra az akkumulátort, ami viszont a halálát jelentené az akkumulátornak. Egy litium-ion akkumulátor esetében, ha egyszer is lemerülne zéróra, az a halálát jelentheti az akkumulátornak, és vehetem az új autót. A telefonok esetében viszont ez már nincs így. A telefonok esetében lemerülhet a telefon majdnem zéró szintre, és a töltés is elérheti a 100%-ot. Ez azért van, hogy napközben minél kevesebbet kelljen tölteni, tehát minél biztonságosabb legyen a napi tevékenységem a telefon által. Ez viszont ugyanakkor életkorban jelenik meg, egy telefon akkumulátor másfél év, két évre van tervezve, ez tudva levő, hogy akkor már eléri a 70%-os, tehát a lemerültségi állapotot, ha úgy tetszik. Az autóknál ez nem megengedhető, mert túl drágák ezek a, tehát az akkumulátor a legdrágább része az elektromos autónak. Ezek el kellene érjék minimum a 8-10 évet, ma már ezeket garantálják is, de ehhez viszont ez a töltési folyamat, ez nagyon észszerűen, nagyon odafigyelve kell történje. A legújabb autotípusoknál ez megvan oldva, tehát ezek már vigyáznak arra, hogy a tulajdonos ne töltse túl, vagy ne merítse alul az akkumulátort, illetve azt, hogy gyors töltés, vagy nem gyors töltés, milyen típusú töltésre dolgozunk, ezt is a lehető legoptimálisabb környezetben, tehát a körülmények között valósítsa meg. A telefon esetében ez már nem így van, de továbbra is az autók esetében még a tapasztalat hiányzik, tehát még túl sok számot nem nagyon emlegetnek a nem a cégek, ma a cégek, a gyártó cégeknek az az érdekük, hogy ők minél több kilométert biztosítsanak, illetve minél hosszabb működési időt, életidőt, de a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy már volt olyan a tulajdonos, elektromos autó tulajdonos, aki másfél év után vissza kellett menjen akkumulátor cserére, de ez általában a használati helytelen használati szokások miatt történhet meg.
Tehát kijelenthető, hogy az egyik fontos tényező, ami degradálhatja az akkumulátort, az a gyors töltés. De mennyire degradálhatja a hőmérséklet? Még egyszer, legyen szó akár nagyon hidegről, tehát akár mínusz 5-10 fok, ami már károsíthatja a lítium-ion akkumulátort, vagy akár 30-35 foknál is melegebb. Ezek hogyan befolyásolják a degradációt?
Épp ennek az interjúnak, vagy interjú által, vagy miatt átnéztem néhány információt a nemzetközi médiából, és azt kell mondjam, hogy nincs egy egyértelmű véleményfogalmazás megfogalmazva erről. Volt, aki 5%-os, volt, aki 10%-os degradációt ad a hideg, vagy a meleg, a túlmelegedés, vagy a túlzülésnek, de nincs egyértelmű vélemény megfogalmazva. Ezt szerintem mindannyian megtapasztaljuk a gyakorlatból, ugye, hogy kikapcsol a telefon, vagy éppenséggel lerövidül az akkumulátornak az életideje, viszont ezeket úgy látom, vagy ilyen cég titkok miatt, vagy valami másokból kifolyólag nem igazán fogalmazták meg ez irányú véleményt.
Mondjuk ki azt is mindenképpen, hőmérséklet ide vagy oda, hogy az akkumulátoroknak sincs örök élete. Egy idő után mindenképpen annyira degradálódni fognak, hogy kénytelenek leszünk mi, okostelefon, laptop vagy éppen elektromos autó tulajdonosok kicserélni. De meglátása szerint mit lehet tenni annak érdekében, hogy egy akkumulátor, függetlenül ennek a méretétől és felhasználási helyétől, minél tovább kiszolgálja az embereket, a felhasználókat?
Hát én azt tudom mondani, hogy ma már az Unió is foglalkozik ezzel a kérdéssel, illetve már évek óta foglalkozik, és ma már van egy ilyen rendelete is az Unió szinten, hogy úgy kell a telefonokat, illetve laptopokat, tableteket gyártani, hogy az akkumulátoraik azok cserélhetőek legyenek. Ez egy fontos tényező, mert ha egy beépített akkumulátoros telefonról beszélünk, ugye akkor a teljes szerkezetet dobni kell, a teljes készüléket dobni kell, azért, mert lehet, hogy helytelenül töltöttem, vagy tehát például estétől reggelig bent hagyom a töltőben. Ez egy teljesen helytelen megoldás. Akkor itt nyitok egy zárójelet, és visszatérek a kérdésre. Ugye ma az akkumulátorok nagy része, legalább 85-90% a lítium alapú változatokat jelenti. Ezeknek az elemeknek az a tulajdonsága, hogy a töltéskor vissza kell, tehát ki kell sütni teljesen, és fel kell tölteni teljesen az akkumulátort. Tehát nem úgy van, mint például az olom akkumulátorok esetében, a savas akkumulátorok esetében, amelyeknek memóriájuk van, úgymond idézőjelben, hogyha 60%-ra van lemerítve, 60%-ról feltölthető 40-re, a litium-ion akkumulátorok esetében, vagy a litium metálhibrid akkumulátorok esetében az elektronika egyszer kisüti teljesen, és teljesen feltölti a rendszert. Tehát a telefonoknál is ezt kellene csinálni, viszont ezek a töltők, amiket használunk a telefonhoz, ezt nem csinálják, és ezért gyakorlatilag ott a 100% és a 90% között folyamatosan vacakol, tehát tölt, kisít, hogyha a teljes feltöltődés után még a rendszerbe hagyom, tehát bekapcsolva hagyom a töltőbe. Ezért kell azt követni, hogy mikor elérte a kijelző által mutatott 100%-ot, akkor ki kell húzni a töltőből. Magát a töltőt is jó kihúzni, mert az egy plusz fogyasztás a hálózatban, de ez megint egy más kérdés. Na most akkor, tehát a uniós rendelet van erről, hogy az akkumulátort cserélni az elektronikai készülékekbe. Ennek az a lényege, hogy akkor az akkumulátorok nem dobodnak el, hanem ezek egy újrahasznosítható, vagy újrahasznosító rendszerbe kerülnek, és ez már egy másik nagy kihívása az iparnak, hogy milyen formában tudja újrahasznosítani ezeket az akkumulátorokat. És talán ez is megér néhány gondolatot, mert most épp eljutott az autóipar, amelyik a nagy akkumulátor mennyiséget fogyasztja, illetve a telefon esetében is ugye az állandó új típusoknak a megjelenésével cserélődnek a telefonok, és szükség van az akkumulátor cserére. És akkor még egy zárójel, az akkumulátor termelésnek 30%-a hulladék. Ez egy olyan szám, amivel foglalkozni kell, tehát a vadonatúj akkumulátorok esetében is a legyártott akkumulátoroknak egy harmada selejt. Tehát ezeket is vissza kell vinni valamilyen felhasználói megújuló rendszerbe. Tehát nem csak önálló cégeknek, hanem a termelő akkumulátorgyártó cégeknek is foglalkozni kell az újrahasznosítás kérdésével. Most azt, ehhez hozzá kell tenni azt, hogy itt mi litiumról beszélünk elsősorban, mert ez a fő alkotó része az akkumulátoroknak, egyfelől az egyik elektróda a litium tartalmú, másfelől az összekötő anyag ellen az akkumulátorban szintén litium tartalmú, tehát az elektrolit, amiről beszélünk. Nem csak ez van, még egy csomó ritka fém, illetve más típusú fémek is, és anyagok vannak ezekben az akkumulátorokban, amelyeket hát el kell választani egymástól, és utána valamilyen formában újra kell hasznosítani. Erre vannak technológiák, és talán majd visszatérünk erre a kérdésre is akkor, hogy mit jelent az újrahasznosítás.
Vissza fogunk térni az újrahasznosításra, de azelőtt még egy gondolat, még egy kérdés itt az akkumulátorok degradációja, akár használatból, akár gyors töltésből, akár hőmérsékletből adódólag, és az akkumulátorok technológiája kapcsán. Mégpedig az, hogy ahogy ön is fogalmazott, a jelenleg ismert akkumulátorok többségében ott van a lítium. De mi lesz akkor, hogyha megváltozik az akkumulátor technológia, akár kevesebb lítium lesz az akkumulátorokban, és itt most gondolok akár a lítium vasfoszfát akkumulátorokra, amelyeket az autóipar már elkezdett használni, vagy akár a jövőbeli szilárd test akkumulátorokra. Ezeket feltételezések alapján hogyan fogja befolyásolni a gyors töltés és a szélsőséges időjárási viszonyok?
Hát nagyon jó a kérdés, mert amint jeleztem az elején is, Ma még nem tudja az ipar, hogy mi lesz a megoldás az akkumulátorok esetében. Egyértelműen nem ezek a technológiák lesznek hosszú távon a megoldás, ami most a piacon van. Itt még egy változatról beszélni kell, és pedig a kondenzátorokról. Tehát ma a leggazdaságosabb, legelőnyösebb megoldás a kondenzátor telepes, úgymond akkumulátor megoldás lenne. Ezeknek a feltöltése pillanatnyi időt vesz fel, ugyanakkor maga az akkumulátor gyártása nagyon olcsó lenne, és nagyon tartós. Tehát úgy, ahogy a félvezető akkumulátorokra is, a szilárdtest akkumulátoroktól is azt várják, hogy gyakorlatilag végtelen legyen az élettartalmuk. Ez a kondenzátoros megoldás is ezt ígéri. Ennek a problémája a lassú kisülési kérdés. Egyébként még az akkumulátorok degradációjánál el kell mondani azt is, hogy az egyik ok, vagy amiért könnyen degradálódhat egy akkumulátor, ez nem csak az autókra, bármire érvényes, az a működtetési mód. Minden akkumulátor érzékeny arra, hogy ne kelljen egyszerre nagy teljesítményt leadni. Az olom akkumulátorok, amelyeket a belső égési motoroknál használunk az indításnál, az ideálisak erre. Ezek képesek 400-500 ampert is leadni pár másodperc értékig, ami kell az önindításhoz. Az elektromos autóknál erre nincs szükség, viszont szükség van akkor, amikor gyorsítok, szükség van akkor, amikor megy a légkondi az autóban, illetve lehetnek még szélsőséges helyzetek, egy hegyremászás, egy hegyreindulás, egy nehezebb útszakasz, ahol az akkumulátorokat hirtelen nagy energialeadásra kényszerítjük. Ezek lényegesen hozzájárulnak az akkumulátorok élettartamához, illetve a degradáció sebességhez. És még egyszer mondom, a degradáció már a 70%-nál megáll. Tehát ez azt jelenti, hogy ha 100 kilométert adott, tehát egy olyan autót vettem, amiben az akkumulátor 100 kilométer valós hatótávolságot ígér, ez azt jelenti, hogy a 20 és a 80% közötti kapacitást használja ki, és erre kell figyelni, mert van olyan cég, amelyik, vagy márka, automárka, amelyik a nominális, tehát a teljes kapacitásra adja ki a hatótávolságot. Ha beszereltem egy 20 kWh-s akkumulátortelepet, akkor erre számolom ki, hogy mennyi kilométert menne 20 fokon, illetve 100%-ig lemerülne. Ez ugye az a ideális állapot, ami sose valósul meg. Én a valós értéket kell vegyem, mondjuk a 20 fokot megtartom, de a 20%-át az alsó határnak és a 80%-át a felső határnak. Tehát már akkor miről beszélek? Egy 40%-os kapacitás csökkenésről, startból, tehát már hogyha 20 kWh-ról beszéltem, akkor már nincsen csak 16 kWh, és hogyha ennek a 70%-áig tudok lejönni, ugye, mennyi az a 7, az már alig van a 10 felett, a 10 kWh felett a kapacitásom. Tehát már a hatótávolságom nem 100 km, hanem 50 km néhány év alatt. Tehát ezek azért lényeges különbségek, és ezeket a számításokat, főleg, hogyha az ember másodkézből vásárol, és most már ennek is van piaca, autót, akkor ezekre oda kell figyelni. Ami még nagyon fontos tényező, és ezt is a degradáció vonalán kell tárgyalni, hogy egy autóakkumulátor számtalan, hát ki tudjuk számolni, ha tudjuk a teljes kapacitást, akkor hány cellából tevődik össze. egy litium-ion cella általában 3-3,2 voltot tud előállítani. És kb. Olyan 3000 milliamper, tehát 3 amper leadására képes. Na most ezeket, hogyha szépen összerakjuk sorba, párhuzamba, úgy, hogy jöjjön ki a feszültség is, jöjjön ki az áramteljesítmény, áramerősség is, ami szükséges egy vagy 4 elektromos motornak a meghajtásához, akkor majd meglátjuk, hogy egy elég nagy számú cella jön ki. Mindenik cella sajátosan működik, tehát van egy átlagérték, hogy 3,2 volt és 3 amper, de mondjuk a 100 cellából ez teljesíti 8. Az összes többi kicsit többet, kicsit kevesebbet, stb. A töltésnél az elektronika ezt figyelembe veszi. Ugyanakkor lesz olyan cella, aminek az élettartama rövidebb, a másiknak hosszabb. Tehát a degradáció nem egységesen történik, hanem cellánként történik. Ma van olyan márka, automárka, amely képes a cellát külön kivenni, de nagy része nem ilyen, hanem a teljes telepet cseréli, viszont a megújulás, az újrahasznosításnak az egyik szárnya, vagy az egyik vonala erre az irányra mozdul el, hogy csak azokat a cellákat cseréli ki, amelyek már elérték a 70%-ot, és a többit akkor azon a százalékon tartják, ami még használható valamire.
Használható még valamire, és ugye sok emberben jogosan merül fel például az a kérdés, hogy az egyes akkumulátorokat, amelyekről azt mondják, hogy degradálódtak, berakják tárolóegységnek megújuló energiaforrások mellé. És itt most arra gondolok, hogy az elhasználódottnak mondott elektromos autó akkumulátorok elkerülhetnek például szélmalmok mellé, annak érdekében, vagy abból a megfontolásból, hogy tárolják az áramot. Most akkor még sincsenek annyira degradálódva, vagy hogy lehet az, hogy az autó már nem jó, de elektromos áram tárolására, még egyszer szélelőmű vagy napelemfarm mellé, igen.
Hát napelemfarm mellé vagy otthon a háztartásban. Tehát én azt is várom, már van ilyen megoldás is, hogy az autókat is úgy gyártsák le, hogy az akkumulátoraikat lehessen a háztartásban használni elektromos energia forrásként. Tehát mi a különbség, hogyha autóban van, vagy telefonban van az akkumulátor, akkor viszonylag szélsőséges körülmények között kell működjön. Nem csak szélsőséges hőmérséklet határok között, hanem szélsőséges energia leadás, illetve energia felvétel esetében is. Amint említettük, ugye, hogy hirtelen gyorsulások, hegyi utak, téli viszonyok, ezek megerőltetik az akkumulátort, legyen az telefon, legyen az autó, ugye? A farmok esetében, akkumulátortelepek esetében egyfelől a hőmérséklet állandósítható, másfelől pedig a működtetés is kiegyensúlyozottabb körülmények között működik. Tehát a 70%-ra való lemerülés már az autó meghajtásra nem jó. Telefonban még jó, illetve akkumulátorparknak, akkumulátorpark kialakítására még nagyon jó, mert van benne a 70-től egészen a 20%-ig még sok energia lehetőség, tehát tárolási lehetőség, működési lehetőség. Tehát még legalább 10 évet képes működni az autóból már 70%-ra degradálódott akkumulátor. Van. És én ennek nagy piacát látom a háztartások esetében, mert például, ha megvettem egy autót, és elérte a 10 év után ezt az állapotot az akkumulátor, új akkumulátort kell venni, ami nem kis értékű, viszont egy napelem teleppel a lakásomnak a teljes energiaellátását tudom biztosítani, illetve az új akkumulátoros autómnak tudom egy energiájának egy részét biztosítani ezáltal a telep által. Tehát egy fiatal, mint ön is, ebben gondolkozva hosszú távon már egy gazdaságos megoldást és egy környezetbarát megoldást tud felvállalni. Az én esetemben, amikor már elértem egy bizonyos korhatárt, akkor már ezek az értékek, ugye, mert azért az elektromos autók még drágák, már gazdaságilag nem magyarázható, de azt még mindig remélem, hogy egy ilyen 70%-ra degradálódott akkumulátortelepet a lakásomban ki tudok, vagy fel tudok használni egy fotovoltaikus teleppel együtt ahhoz, hogy kiváltsam a költségeim egy részét.
Dr. Csegzi Sándor fizikussal beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig az akkumulátorok degradációja, az akkumulátorok és a hőmérsékleti viszonyok közötti korreláció, és itt már sokszor beszéltünk, sokszor szóba jött a degradáció, bármilyen okból is adódjon ez, és itt van ez a bűvös 70%. De egyrészt egy olyan személy, aki mondjuk használtan vett egy elektromos autót, és nem tudja, hogy azon az útszakaszon, olyan körülmények között hány kilométert tudott megtenni, és az autó sem jelzi ki, vagy az okostelefon sem jelzi ki, honnan tudja, hogy degradálódott már 70%-ra az akkumulátor, avagy mi történik ez után, mi történik, hogyha még tovább degradálódik, és mondjuk 65% vagy 60%-ra lesz degradálódva?
Hát ez megint egy nagyon jó kérdés. Itt most jutott oda az akkumulátor termelés, és Dél-Korea vetette fel ezt a kérdést érdekes módon, mert ott történtek problémák. Tehát azt is el kell mondani, hogy ezek az akkumulátorok azért veszélyesek. Tehát a termosztatálása az akkumulátoroknak nem csak azért van, hogy ideális hőmérséklet körülmények között működjenek, hanem azért is, mert könnyen beindulhat olyan folyamat az elektrolitban. Itt a műszaki megoldások bizonyos problémát szenvedhetnek, túlhevülés esetében átszakadnak ezek a felületek, és láncreakció indul be, ami, tehát vegyi láncreakció, nem nukleáris láncreakció, vegyi láncreakció indul be, ami hőfelszabadulással jár. Ezt a szakemberek már robbanásnak nevezik, mert olyan gyorsan zajlik le ez a túlhevülés és a gázak termelődése, hogy gyakorlatilag szétrobban a tasak, amiben ezek vannak a cellánként, és tüzet okoznak. És elég gyakori az elektromos autóknak a kigyulladása és a telefonok esetében is. Tehát én a családomban is megírtam ezt, hogy az asztalon kigyulladt a telefon az akkumulátor miatt. Tehát ezek valós veszélyek, és azért, hogy beazonosítani lehessen a gyártót, illetve vissza lehessen vezetni a folyamatot egészen a úgymond a hibásig, ezután akarják alkalmazni, hogy minden akkumulátor telep beazonosító számmal működjen. Ez cégenként történik egy ilyen beazonosítási lehetőség, és azért, hogy ugye a cégek garanciát is vállalnak, van amelyik 8 évre és 160 kilométerre, van amelyik 10 évre és korlátlan kilométerre, de 10 évnél több garanciát még nem vállal egy cég sem, és akkor ez a lehetőség, hogy követni lehessen az akkumulátornak az útját, lehetőséget ad arra, hogy a vásárló, nyilván, hogyha cégtől vásárol, mert másképp nem nincs lehetősége, akkor le tudja ellenőriztetni az akkumulátor állapotát. És akkor elfogadja, hogy 80%-on van, vagy 90%-on van, vagy 70%-on van, és új akkumulátort kell vásároljon. De ennek a lehetősége cégenként sajátos megoldásokat jelent.
A beszélgetésünk végéhez közeledve ejtsünk arról is egy pár szót, hogy mi lesz akkor az elhasznált akkumulátorok sorsa. Rendben, egy része elkerülhet akár háztartásokba energiatárolóként, de például az okostelefonok akkumulátora, ami erre nem alkalmas, mi lesz velük? nem lehet tárolási kapacitás belőle, de akkor fel lehet őket valamire használni, vagy újra lehet hasznosítani az akkumulátorok alkotó részeinek egy bizonyos százalékát legalábbis?
Hát azok az akkumulátorok is, amelyek autóból kikerülve majd ilyen akkumulátortelepekbe lesznek elhelyezve, azoknak is azért van egy határértékük. Elnézést. És az újrahasznosítás kérdésre úgyis felvetődik. Itt Magyarországon is egyébként sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Köztudott, hogy sok, legalább 5 akkumulátorgyár épül, és már van, amelyik termel is Magyarországon. És az egyik probléma az, hogy mi lesz az újrahasznosítással, mert ezek a cégek, amit említettem, fel kell vállalják az újrahasznosítást is. És egyelőre minimális szintű a magyarországi megoldás, de viszont Franciaországban van egy óriási kapacitás, amelyik akkumulátorokat dolgoz fel, illetve Spanyolország is foglalkozik ezzel a kérdéssel, Dél-Koreát tudom, és nyilván, hogy mindenik ország fog ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. Mivel annyiféle technológia van, az ideális az lenne, hát én csak így, hogy átnéztem néhány anyagot, több mint 20 féle lítium-ion elvre alapuló akkumulátor van ma piacon. Mindenik cégnek a technológiája titkos, tehát csak maga a cég tudja, hogy pontosan mi van benne az akkumulátorban, és mennyi. Ezek, amiket mi mondunk, hogy litium ez a minimális, vagy a jéghegy csúcsa, ha úgy tetszik, emellett még legalább 8-10 féle anyag van egy akkumulátorban. Ezekre vagy vegyi, vagy hőkezelési, vagy mechanikus megoldásokat lehet alkalmazni. Maga a borítóanyagokat, az mechanikusan, ugye az a legegyszerűbb változat. Az elektrolitból kivonni az összetevő anyagokat, ezek vegyi úton történnek. A két anód és a katódból pedig hőkezeléses módszerrel lehet kinyerni az anyagoknak egy részét. És úgy is marad valamennyi, amivel nincs mit csinálni. Emellett még ott vannak ugye az elektronikai részek. Minden akkumulátort, amit említettem, valamilyen elektronika vezérel, ahhoz, hogy a legideálisabb töltési módot tudják biztosítani. És annak is kell egy megújulási, vagy újrahasznosítási folyamatot tervezni. Ezekre már vannak kiforrott folyamatok, tehát ma már az elektronikai berendezéseknek a komponenseit elég magas hatásfokkal tudják újrahasznosítani.
Tényleg záró akkordképpen, akkor nem kell attól féljünk, nem kell attól tartsunk, hogy túl sok lesz az akkumulátorokból származó szemét, és éppen ez fog akár egy környezeti katasztrófához vezetni, avagy melyik a rosszabb akkor az akkumulátorok hulladéka, amit már teljességgel nem lehet semmire felhasználni, és ténylegesen szemét, vagy akár az a széndioxid és további káros anyagok, amiket a belső égésű motoros autók pufognak ki a kipufogójukon?
Hát, hogyha a teljes folyamatot egységében nézzük, akkor az elektromos autók nem annyira környezetbarátok, mint ahogy gondolnák. Egy biztos, hogy maga a hely, ahol dolgozik, ahol hasznosításra kerül, ott nincs káros anyag kibocsátás. De a folyamat, amíg elkészül az akkumulátor, amíg elkészül maga az autó, utána pedig az újrahasznosítási folyamatok, ezek komoly energiaigényű folyamatok. Itt az a fontos, hogy minél több megújuló energiát használjunk ezekhez is. És akkor a gyárak, ahol a különböző komponensek gyártása történik, arra igyekeznek, hogy minél több, nagyobb arányban megújuló energiát használjanak. Hát a legkézenfekvőbb most a fotovoltaikus eset, viszont ugye ott is az van, hogy amikor süt a nap, akkor van energia, és mikor nem, akkor más problémák vannak. Tehát itt a hosszú távon a nukleáris energia, a vízenergia, a napenergia, illetve hát ha a fúzió megvalósulna, a fúziós reaktor, akkor ami ez elég közel áll ma már az emberiség, akkor ezek a kérdések sokkal könnyebben kezelhetőek.
Legyen akkor ez a zárszó, Sándor, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy a ma esti Digitális Világ vendége volt.
Köszönöm a lehetőséget, remélem hasznos volt, amit hallottak.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne dr. Csegzi Sándor fizikussal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.